Ha lemondunk a vágyainkról, épp azt tagadjuk meg, ami igazán emberré tesz. Suttogta Neónak Maus a Nabukodonozor kantinjában. Mostanában az emberek, hogy látszólag úrrá legyenek a körülöttük kavargó káoszon, pontos érzelmi és üzleti tervet készítenek a párkapcsolatukról, kimutatást a gyerekeik számáról, nevéről, várható neméről és szexuális orientációjáról, a nyaralási desztinációjukról, a pozitúráikról a szexben, a módszerekről, amikkel bakot tartanak egymásnak a mámor kilátóiba. Halottnak a csokk, élőnek a havi nettó 3 kiló, nem jelent megváltást. 10 millió pszichológus országa lettünk. Drótos Tóth Noémi neve oly otthonos lett a magyar háztartásokban, mint valaha az erdélyi Mónikáé volt. Isten és a roma önkormányzat nyugosztalja a tévés karrierjét. A kifürkészhetetlen fogalmát száműztük a magyar értelmező kéziszótár papír alapú sivatagába. A romantika egy hashtaggé zsugorodott, hogy az algoritmus gyorsabban megtalálja Kárpáti Rebeka és Horváth Cincó valentinnapi posztjait. Egy Porsche Cayenne anyósülésén a Million Roses virágai hervadoznak. Where is the love? Kérdezte Vilájem.
Hová lett a mindig sohová régi láz?
Kérdezte Presser Gábor. A kérdéseinkre csak out of office válasz érkezik. De van egy még rosszabb hírem. Mindeközben elfelejtettünk élni.
Ez itt a kulturális extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Kulturális Extázis podcast 5. adásában, amiben Huszárik Zoltán Szimbád című filméről lesz szó. És az egész műsor ötletét végül is az indította el bennem, hogy a nők mennyire be tudnak dőlni a férfiak legegyszerűbb érzelmi manipulációinak is. Egészen bámulatosnak tartom azt a leleményességet, hogy meg tudják győzni magukat egy férfi ártatlanságáról olyan helyzetekben, amikben nem kellene vésztörvényszéket ülni ahhoz, hogy lássuk az igazságot. Persze majd megkapom a férfi barátaimtól, hogy nem vállalok szolidaritást a férfiakkal, nem, valóban. Az igazság előrébb valóbb. A helyzet megértése fontos. Azzal is tisztában vagyok, hogy a nők ugyanezekkel az eszközökkel élhetnek, sőt, sokszor élnek is, de akárhogy is nézzük a dolgot, egy férfi még 50 éves korában is megtalálhatja a férfiasságát a lábai között, és nincs az idő szűkös kalitkájába zárva, hogy megélje a vágyait, és igazi szerelembe essen. Egy nő viszont már viszonylag korán elkezdi érezni a saját vesztét, ahogy a költő is fogalmaz, hogy elhull a virág, eliromlik az élet. Igazságtalan ez valóban. Cserébe, és kérdés, hogy mennyire jó csere is ez, a sors a nőket tovább élteti, meghagyja őket a mesélőnek, hogy a férfiak sírján üldögélve majd elmondják, hogy hogy történt, mint történt. A műsorban az emlékezésről és megbánásról, a szerelemről és a fájdalomról, az őszi avar illatáról és Huszárik Zoltán Szimbád című filméről lesz szó, ami természetesen Krúdi Gyula azonos című novellagyűjteményének adaptációja a Gyöngyvászonra. Egy nagyon-nagyon problematikus és nagy művészi értékű filmről van szó, és itt azért használom a problematikus kifejezést, mert ugye ez egy regény adaptáció, és szerintem egészen elképesztő zsenit és művészi teljesítményt igényel, hogy ezt a korábban megfilmesíthetetlennek hitt regényt filmre vigyék. Szerintem 3 megfilmesíthetetlen regény van a magyar irodalomban, ez az egyik, és sorrendben, tehát lehetetlenségi sorrendben ezek a következők most. Az első és leglehetetlenebb az Iskola határon, Ottlik Géza híres regénye, a második a Szimbád, és a harmadik az Utas és Holdvilág, ugye Szerb Antal kultikus, mindenki által ismert és imádott regénye. És akkor a nők. Az Adidas marketingeseinek igaza volt, a lehetetlen nem létezik, vagy legalábbis úgy lehetne átfogalmazni a mondatot, hogy a lehetetlen néha sikerül, előfordul, ritkán. Nem olyan ritkán, mint német szilárd egy vegán étteremben, de mondjuk, mint egy szupernóva robbanás. A nők és az elfogultság. Ahogy nagyanyáink a meleg kakaóval kényeztettek minket a betegeskedésünk idején, úgy tudják a szerelmes nők is begombolítani magukat az ágyba mellénk, férfiak mellé. Rendszerint ugyanez a lelkesültség csak a 20-as éveikig tart ki, de milyen jó figyelni a hóesést a meleg takaró alól együtt. Ha csak rövid időre is. Krúdi Gyula a legszebben író magyar író. Krúdinál nem azt kell keresni, hogy pontos, vérrealista-e az adott szöveg, hogy megfelelően visszaadja a kort és benne az embert. Már csak azért sem lehet tőle elvárni ezt a realizmust, mert azok a hunyorgó zsarátnok szagú téli tájak, azok a súlyos, vöröstől izzó falikárpitba csomagolt szalonok, vidéki nyaralók az erdő mélyén, kis budai éttermek a légükben harmonika szóval, pirosposgás sváboktól kövér kiskocsmák, házfailat egy folyóparton, felvidéki templomok ködben nyúló tornyai, egy vörös macska borostyán szempálja a szalomban, ami egyenesen Indiából néz vissza ránk, Florentin, Fanny, Setétke és persze Majmunka. Ezek az alakok valójában nem is léteztek sohasem, egy percre sem, még akkor sem, amikor Krúdi jelen időben írt róluk. Ez az ő trükkje.
Az élet a szép hazugságok láncolata,
mondja egy helyi Cimbád Latinovics hangján. De ezt is valójában Krúdi mondja, és Krúdiról mondják azok, akik ismerik.
Hát én tökéletesen kiábrándultam magából, kedves barátom.
Gyöngyvirágszál, semmi szemrehányás. Már megint a sötétebbik szemüvegedet tetted fel. Az élet a szép hazugságok láncolata. Nincs a szerelemnél meghatóbb érzemény, mert korunkban, amikor a nemes érzések, a vallásosság, a hűség, a tisztelet, a barátság, a hazaszeretet lassan kivesznek a világból, csak a szerelem az, amely képes visszavarázsolni a régen letűnt idők illúzióját. A nők gyöngétségére nagyobb szükség van, mint valaha, mert minden nő, még a legközönségesebb is, rokonságban van a holddal, a túlvilággal, a babonával. Csak a nők javíthatják meg az állati sorba jutott férfiakat, és minden alkalmat meg kell adni a nőknek, hogy a javítás munkáját elvégezhessék a férfiakon.
Krúdi Gyula Nyíregyházán született, az apja tehetős ügyvéd volt, az anyja pedig egy családnál szolgált cselédként. Ezzel a szélsőséges kombinációval a hátam mögött lehetősége nyílt arra, hogy eltérő társadalmi rétegek életébe is betekintsem. De ugyanakkor elég nagy pressure-t is jelentett ez ránézve, ugyanis az apja elvárta volna, hogy az ügyvédi pályát válassza, ugyanis az ügyvédkedés ebben a korban egy gentroid foglalkozás volt, de Krúdi elég hamar egyértelművé tette a családja számára, hogy nem kér a kiszámítható polgári pályából. Már a kezdetektől fogva író akart lenni, az iskoláit Szatmárnémetiben és Podolinban végezte, de most nem kezdem el darálni jó magyar órás stílusban, hogy azt mondja, Petőfi iskolái, Pest aszolt pápa. Csak azért mondom el, hogy Podolin, mert ez a festői kis felvidéki város sokszor tárgya a Szimbád novellák visszasóhajtásainak a múltba. Krúdi tehát írni kezdett, először természetesen újságíróskodott, és tényleg rengeteget írt. Ma is tetemes mennyiségű cikk cirkulál ilyen-olyan vidéki lapokban, amiket még nem rendeztek könyv alá. Lényegében a közlésvágya, vagy jobban mondva a mesemondókája nem ismert határokat. Krúdi nagy nőcsábász és fényes ínyenc is volt, és nem mellesleg a Tabán és Óbuda legfőbb históriása. Budapest a század előn egy igazán színes, multikulturális város volt, csak a háborúk és a totalitárius rendszerek gyalulták le ilyen egyszínű, fáradt magyarra. Nemes Jeles László ezt a fiatal, sokszínű várost, ezt a nyüzsgő világvárost akarta volna megmutatni a Napszálta című filmjében, ami sajnos nem sikerült neki, és ezért én csalódott is vagyok. Becsületből egymás után kétszer is megnéztem azt a filmet, és mindkétszer elaludtam rajta. Ez ilyen mesterkettes, ha a fociból nézzük a dolgot, döbbenet. Pedig éltek akkoriban, és itt már a városra visszatérve, Budapesten zsidók, szlovákok, szerbek, vagy más néven rácok, románok és mindenféle egyéb nép, akik a saját hitük, népszokásaik és ízlésük szerint rendezték be azokat a kerületeket, ahol letelepedtek. Ilyen emlék például az arra járók a gyönyörű harangszóval köszöntő szerb utcai templom, ami mindig úgy mutatja magát a napnak, mintha épp szeptemberi vágyat búcsút venne tőle. A Tabán, vagy más néven Rácváros pedig egy mára eltűnt kerület, ahol rozzant kis házikók, romantikus pincekocsmák sorakoztak, itt is sok szerb lakott, ugye lásd még Rácfürdő is itt van, megoldatlan volt a csatornázás, egy gyakorlatilag egy rozzant falu volt a városban. Még a török időkben ide telepedtek le a tímárok és a cserzővargák, a Tabán török eredetű szava is csizmaaljat vagy cipőtalpat jelent. A hegyoldalon tekergő macskaköves utcákon sétálva igazán elfoghatta az embert a szabadság enyhe mámora. Ennek a világnak volt a David Attenborough-ja, Krúdy Gyula. A Mélypince nevű kocsma volt a törzshelye, nekem ez a név kicsit boxklubosan hangzik, olyan hangulata van, lehetett volna akár Mélyütés is a hely neve, ugyanis írósága ellenére Krúdy testi ereje is legendás volt, ahogy a máhja is. Huszárik Zoltán a Szimbád film rendezőjét az elvtársak már fiatalon megcsuklóztatták. Miután 1950-ben felvették a színházi és filmvészeti főiskolára, ugye a mai SFF-re, 52-ben ki is baszták onnan, mert kulák listára került. Nem lehet tudni, hogy miért. Akkoriban ez nem volt példa nélküli, ilyenkor kezdett sok kiváló művész egyfajta szocialista szakipari odüsszejába. Sofőrök, taxisok és mindenféle kopácsoló munkát végző ipari tanulók lettek belőlük. Elképesztő, ha belegondolunk, hogy a mai világban, amikor a gyerekkultusztól révületben élő szülők lepiszegnek mindenkit, aki zajongani mer az utcán, vagy csak hangosabban kopog a cipője sarka az aszfalton, amikor ugye a gyerek hangszeren gyakorol, olvas, rajzol, vagy a képességeit fejleszti. És tudom, hogy a szocializmus sokaknak, és nem csak a fiatalabbaknak, hanem az én korosztályomnak is, és pláne az 50-es, 60-as évek szocializmusa egy ilyen távoli, fekete-fehér, öreges világnak tűnik, amiben furcsa, ilyen hasig felhúzott, kopott szövetnadrágot viselő öregembernek kinéző 30-asok tengődnek, és nincsenek színek, sehol nincsenek színek. De emberek, a kurva életben ezek az emberek pénz nélkül, támogatás nélkül, pártállami ellenszélben is kitartottak az álmaik mellett, és a végén csak elérték a céljukat. Filmrendezők lettek, szobrászok, írók, meg színészek. Pedig finoman szóval sem volt támogató a közeg. Az Elégia című filmében már megcsillogtatta újszerű vizuális nyelvét Huszárik, és összeállt a későbbi szuperteam, a forgatókönyvírő, vágó és operatőr csapat. Tóth János volt az Elégia operatőre, akit végül a váratlanul mégiscsak lecserélt Huszárik Zoltán Sára Sándorra. A szín, íz, a vágy, az élet, ez mind ott van a mozivásznon. Szóval mégiscsak jó választásnak bizonyult Sára Sándor a film vizuális világának a megálmodására. Szimbád a legendás Latinovics Zoltán megformálásában, akinek a nevét Krúdy az 1001 éjszaka meséiből kölcsönözte, a halál felé közeledve visszaemlékezik a régmúlt szerelmeire, a városokra, amikben csavargott, a vendéglőkre, amikben jókat evett és sivott, a dalokra, amik a fülében szóltak, a templomokra, amikben imádkozott és meggyónt a bűneit. Mindez a századforduló Magyarországán zajlik, ahol a gentri középosztályban valahogy soha nem kell senkire reggel 8-ra bemenni dolgozni, viszont elképesztő összegeket kátyáztak el, és emiatt vagy egyéb más szerelmi megfontolásból meglepően gyakran lőtték főbe magukat. De amúgy ez is olyan nevetséges, hogy ma már van erre külön infóvonal, egyébként nagyon helyesen, meg zöld szám, meg messenger fal, hogy üdvözöljük. Öngyilkos próbál lenni? Írja be a 4-számjegyű ügyfélazonosítóját, majd nyomja meg a 2-es kereszt gombot. Akkoriban meg csak így brahiból, kivagyiságból locsantották ki az agyukat a férfiak, a nők meg szolidan mérget vettek be, vagy begyalogoltak egy folyóba. Az úri középosztály merev társadalmi szabályai között ez maga volt a becsületes rock'n'roll, a jól fésű death metal, egy snidig punkság. A filmben feltűnnek a nők, akiknek az életében Szinbád mély nyomot hagyott. Minden nő elrabolja Szinbád szívét egy kicsit, de sohasem egészen és sohasem örökre. Ma ezt ugye elköteleződési fóbiának neveznénk, de mivel romantikusabb élmény erről egy balladisztikusan lassú filmet nézni, olyan jeleneteket mutatnak nekünk, mint Csók István vagy Vaszari János festményei. A cselekmény időkezelése szándékosan hézagos, nagy bakugrások követik egymást, apró színes kockákból épül fel a cselekmény, és kap újabb és újabb árnyalatokat, mint egy ókori padlómozaik egy tengerparti villában.
A teremtés itt, hát majdnem elfelejtettem. Finom főtt marhahús szeretnék enni. Na, itt van. Mondja, Wendelin fiam, van a konyhán egy darab csontos vagy csont nélküli marhahús. Én nem bánom a bordás is, bár én a gerincet jobban szeretem. Hanem, tudja, mi szolgálna a legnagyobb örömömre? Ha volna egy olyan darab színhús, amit táfölspicnek neveznek. Na látja, ezt tennék én. Paradicsommártással, fiatal hagymával. Ha a vendéglős át magára, mindig van fiatal hagymája.
A szárnyas után.
Mit bánom én a maguk étkezési rendjét? Hát ki vagyok én, hogy maguk előírják nekem, hogy mit tegyek?
Kérem, nagyságos uram.
Nézzen abba.
A Szinbádban láthatjuk a filmtörténelem legpompásabb ebédjelenetét. Nem vicc. Én soha életemben nem láttam filmen ilyen incsiklandó lakomát. A jelenetet nem képezi a Szinbád történet részét, a rendező Krúdi egy másik novellájából, az Isten veletek boldog vendeinek címűből emelte át. Szinbád betér egy óbudai kisvendéglőbe és ebédel. Közben magához inti Wendelint, a főpincért, akivel kedélyesen elcsevegnek. Wendelin egy ifjúkori szerelmi csalódását meséli, miközben Latinovics előtt a tányéron úgy remeg az aranyszínvelő, mint egy szambatáncos. Akkurátusan, gazdagon megkeni vele a frissen készült pirítóst, és nem feledkezik meg a piros paprikáról sem. Premier plánban látjuk pirulni a hagymát, szétválni az, és összeolvadni a zsírszigeteket a húslevesben, a párolt répa narancsága omlását érezzük a szájpadlatunk alatt. Egy véres malacor, egy kifent kés, egy éppen betört krumplipüré domb, mintha vaníliahab lenne. Paradicsommártás, fácán, kovászos uborka és az angol mustárok illata, mintha láthatatlan komiszmanuk csipkednék az orrunkat. Lehet érezni az illatokat ebben a filmben, szólalt meg mellettem a barátnőm, és az ízeket is, biccentek vissza neki ugyanekkor. Nem akarom itt az untig ismert frázisokat puffogtatni, hogy ma már nincsen időnk az igazán fontos dolgokra, például jó ízűeket enni, de hát ez az igazság. A személyes élményeink megállnak abban, a Starbucksban ráírják a nevünket egy pohára. Coffee to go. Az emberek már be sem ülnek sokszor meginni a kávéjukat, hanem always on the run van, mintha mindenki Interpol körözés alatt állna, úgy rohannak az emberek Milánóban, New Yorkban, Londonban, Párizsban, Budapesten. Valami után, valami elől, valaki mellett, vala-vala. Instead of coffee, a life to go, please. Thanks. Hát ennyi volt a móka mára, záró Miki mókatára. Remélem tetszett, amit hallottatok. A műsor honlapja a www.kulturális-extázis.simplecast.com. A műsornak természetesen van Facebook és Instagram oldala is. Kövessetek be rajtuk, lájkoljatok, hájpoljatok, anyázzatok, ami jól esik. Fent vagyunk továbbá Spotify-on és Google Podcaston is, és most már tényleg rövidesen jön az Apple Podcast jelenlét is. Jövő pénteken is találkozunk, vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!